Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Az önszerveződés fázisában van az a történészekből és irodalomtörténészekből álló kutatócsoport, amely az erdélyi magyar irodalmi élet állambiztonsági múltjának a feltárására vállalkozik. A kutatás az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára szakmai együttműködésével zajlik, és a Securitate irattárát vizsgáló Országos Tanács levéltárában őrzött iratok feldolgozására is kiterjed. A felkért bizottság munkáját Bandi István történész, az ABTL tudományos kutatója koordinálja, a csoport tagjai Benkő Levente, Fodor János, Főce János és Jánosi Csongor történészek, valamint Nagy Levente irodalomtörténész, a szakmai védnöki feladatot Csendes László, a CNSZ tagja látja el. A múltfeltárást a Méhes György Nagy Elek Alapítvány kezdeményezte, miután 2024. júliusában nyilvánosságra került Méhes György Securitateval való együttműködése. Fontos megjegyeznünk, hogy a Méhes Györgyöt először 1953-ban szervezték be kényszer hatására. 56-ban a Securitate úgy ítélte meg, hogy nem szállít fontos információkat, és elengedték. A következő majdnem 20 évben megfigyelték. 74-ben azonban reaktiválták. Az átlátszó Erdély a Securitate iratai alapján arra a következtetésre jutott, hogy amikor 1974-ben Méhes kérelmezte, hogy turistaként ellátogasson Kelet-Németországba, akkor felajánlották neki, hogy ha továbbra is jelenteni fog, akkor megkapja az útlevelet, és ő ezt elfogadta. Méhes Györgynek több mint 100 jelentése maradt fenn, és ezek között több olyan is van, amely a célszemélyekre nézve terhelő információkat tartalmazott. Ez tekinthető, tehát a mostani kutatásnak valamilyen szinten az előzményének, annál is inkább, mert az idézőjeles megrendelő alapítvány és annak finanszírozója nehezen függetleníthető a Méhes ügytől. A mai Naprakészben mi nem konkrétan a Méhes ügyről fogunk beszélgetni, hanem a múltfeltárások értelméről, a múltfeltárások határairól, valamint arról, hogy mit kezdhet egy közösség azzal a tudással, amely évtizedekkel később töredékes iratokból és személyes sorsokon keresztül válik hozzáférhetővé. Arra keressük a választ, hogy miként lehet és miként érdemes beszélni az erdélyi magyar értelmiség állambiztonsági érintettségéről, történeti, morális és közösségi szempontból egyaránt. Bandi István a Magyarországi Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának tudományos kutatója vendégem. Beszélgetésünket Önök a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a rádió hallgatóit.
Az irodalmi múltfeltárást azt nagyon régóta hatástalanul, mindeddig hatástalanul sürgették. Cségi Mesi Éva is már nagyon rég, Isten nyugtassa, de hát Stefano Bottonit is említhetjük, Köncei Csillát is említhetjük. Hogyan tört meg most a jég? Hogyan kezdett el szerveződni az a történészekből és irodalomtörténészekből álló kutatócsoport, amelyet a felvezetőmben is említettem, illetve hol tart most konkrétan a szerveződés?
Hát ugye itt egyszerre több kérdést is megfogalmazott, hogy az első, ha jól értem, az, hogy mikor kezdődött, tehát ez mármint ez a szerveződés, ez a csoport mikor kezdett összeállni. Hát ez az a múlt év során lépésről lépésre állt össze. Azt is mondhatom, hogy a igény mindazon történész kollégákban, akik és irodalomtörténeti munkatársakban, akik részt vesznek ebbe a munkába, megvolt már korábban, csak ennek nem volt valamiféle szervezett formája, és azzal, hogy a magántőke, ebben az esetben ugye Nagy Elek hozta a magántőkét, illetve a történészek hozták azt a tapasztalatot jelenkor kutatásból fakadó és az állambiztonság működésétől valamelyest ismerő tapasztalatot, amiek összeadódva kezdett el formálódni egy ilyen vizsgálódó csoport. Most természetesen több körben egyeztetve kristályosodott ki az, hogy egy 5-6 fős csoport nem elég ahhoz, hogy egy ilyen nagy falatot megemészen, tehát hogy feldolgozza az erdélyi magyar értelmiség sorsát, helyzetét, történetét a 1945 és 89 közötti időszakban. Ezért arra jutott mind a megbízó, tehát a mecénás, mint pedig a történész csoport, hogy pályáztatás útján, tehát pályázat kiírás révén fiatalokat, tehát a junior kategóriába tartozó kutatókat, ez alatt értendő egyetemisták és doktorandusok, senior kutatókat, tehát olyanokat, akik már komoly tapasztalattal bírnak a történet jelenkor kutatásban és a történet tudomány területén, illetve egy harmadik csoportot is megcéloz ez a pályázati rendszer majd a közeljövőben, az intézményes formában, tehát csoportoknak, intézményeknek is lehetőséget, támogatást nyújt a kutatások, az ebben a témában való kutatás megvalósításához. Tehát nagyjából ez a szervezeti folyamat zajlott eddig, és zajlik a továbbiakban is természetesen, hiszen a tematikus kiírásnak az alapjait meg kell teremteni, az elbírálás, az elvárás horizont megfogalmazását is meg kell, hogy teremtse ez a szakmai bizottság, ami a néhes nagy alapítvány keretében működik.
Kérdeztem azt is, hogy ezt a múltfeltárást, ezt régóta sürgették, régóta mindeddig hatástalanul sürgették. Látszik, hogy miért pont most tört meg a jég? Minek kellett történnie?
Ugye itt ugyanolyan lépéseket látunk, tehát ugye most már 35 év után természetesen ez történelmi távlatnak számít, 1989-es a történelmi korszakhatárhoz képest, tehát eléggé eltávolodtunk már attól, hogy többet tudjunk, nagyobb tapasztalattal bírjunk ennek a korszaknak a feltárása vonatkozásában. Ugyanakkor azt is hozzáteszem, hogy a magyarországi feltárások tapasztalatait, illetve a romániai feltárások tapasztalatait próbálja ötvözni ez a csoport, és hogy miért pont most törik meg a jég, ahogyan ön ezt a fogalmat használta. Én azt mondom, hogy az eddigi próbálkozások is mindig egy-egy jégtörési kísérlet volt, úgyhogy ez is csak, és így ezért tettem, csak egy jégtörési kísérlet, ugyanis ameddig nem látjuk, hogy mi mindent hoz felszínre, hogyan fogja ezt majd bemutatni, milyen széles körben fogja ezt megismertetni, mennyire épül be ez a már meglévő szakirodalomba, illetve a közösségi tudatba, addig elég nehéz azt mondani, vagy bármilyen következtetést levonni és kijelenteni, hogy ez már igen, akkor ez most egy nagy fordulat, és hogy ez most egy nagy törés, vagy egy nagy változás. Elkezdi a csoport azzal a szándékkal, hogy igen, megint megpróbálkozik, okulva abból, amit akár a Csígyi Miséva féle javaslat, vagy amiket megírt a saját dossziéna bemutatásával kapcsolatban, vagy akár a Stefano Bottoni féle. De itt nem csak a Stefano Bottonira kell gondolni, arra, hogy volt itt 2005-2006-ban egy államelnöki bizottság, és neki futottak annak, hogy megtörjenek valamit, vagy kibogozzanak, inkább azt mondanám, kibogozzanak bármit is a 89 előtti titkosszolgálati rendszerből. Magánkezdeményezések, amikor apa-fiú viszonyt láttunk megmérgezve azáltal, hogy az állambiztonság az apa-fiú szerepbe valamelyiküket beszervezte, hogyan reagáltak ugye a fiúk az apák érintettségére, tehát nem egyedi esetről van szó itt most a méhes ügyben.
Mi a célja a feltárásoknak, idézőjelbe teszem, hogy az értelme, mi az a nemes cél, ami vezérelv kell legyen?
A vezérelv először is ugye Azt tisztázzuk, hogy kik kerültek be, és milyen elv alapján kerültek be ebbe a csoportba. Tehát közösen megalapodtunk arról, hogy csak olyanok kezdhetnek el ilyen kutatást, akik rendelkeznek állambiztonsági kutatás tapasztalattal, tehát a Csemiszázban, vagy az ABT-ben, vagy mindkét helyen kutattak, tehát láttak már titkosszolgálati iratot, és fel is dolgoztak. Bírják a román nyelvet, hiszen ettől lesz hiteles, hogy az illető tényleg tudja azt a, ismeri ezt a nyelvet. Történész vagy irodalomtörténész hitelenségben nagyon nagy súlya, szerepe van az irodalomtörténeti tudásnak is, hiszen ha irodalmárokat közelítünk meg, akkor az irodalomtörténeti felvértetettség nélkül nagyon mellé mehet, hogyha nem készülünk fel erre a jellegzetes, nem készülünk fel ezzel a jellegzetes tudással. Az értelme, az, ugye ez egy nagy, ez most mondom egy filozófiai kategória, hogy mi az értelme annak, miért tesszük azt. Azt szoktam, egy szép példát engedjen meg nekem, tehát az orvosi feltárás, ugye nem lelep lesz, hanem feltár, amikor egy beteget vizsgál, és azzal a szándékkal nyúl hozzá a beteghez, hogy az a beteg meggyógyuljon. Most azt kell mondjam, hogy minden egyes tagja ennek a kutatócsoportnak azzal a szándékkal nyúl ehhez a témához, hogy jobbító szándék vezérli, és hogy tudunk majd annyi új információt kinyerni az állambiztonsági iratokból, és ezen is túllépünk különben, mert a pártiratokat is meg kell nézni, illetve a írószövetségnek a szervezési anyagait is meg kell nézni, írói hagyatékokat is át kell nézni, az orál history, tehát emlékező irodalmat is meg kell fésülni, meg kell hallgatni olyanokat, akik esetleg meg akarnának nyílni, és nekünk érdemes lenne megnyitni őket, beszéltetni őket, akik egyáltalán még élnek. Tehát egy eltelt X idő, próbáljuk meg még egyszer ezzel a szándékkal áltozza ez a csapat, tehát ez lenne az értelme, hogy egy újabb olvasatot próbáljunk meg, még több információt próbáljunk meg a felszínre hozni, és hát ez természetesen 10 év múlva ennek a hosszú-hosszú kutatási folyamatnak a lecsapódását majd az utánunk következő történész generáció vonja majd le, és akkor mondhatja ki azt, hogy mi volt az értelme ennek az egész kutatási kísérletnek, hiszen, és ez nagyon fontos hozzátenni, nem egy egyéves projekt, vagy két éves projekt, jóval hosszabb projektre készült fel ez a hát, nagyobb rész fiatalokból álló kutatócsoport.
Bandi István, a Magyarországi Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának a tudományos kutatója a mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy elkezdődött az önszerveződés abban a történészekből és irodalomtörténészekből álló kutatócsoportban, amely az erdélyi magyar irodalmi élet állambiztonsági múltjának a feltárására vállalkozik. Arról beszéltünk itt korábban, hogy mi a célja, mi a vezérelvenek a feltárásnak, és fontos hangsúlyozni, amint ön is tette ezt, hogy itt feltárásról és nem pedig leleplezésről beszélünk, de hát kérdés számomra az, hogy akkor, amikor itt esetenként azt tapasztaljuk, hogy az utókor elnéző azokkal az erdélyi magyar értelmiségiekkel szemben, akikről kiderült, hogy együttműködtek a Securitatéval, ezzel ugyanakkor relativizálják azoknak a szerepét, akik ellenszegültek, és azért, mert ellenszegültek, hátrányuk származott. Tehát van feloldás erre a feszültségre, nem tudok más szót. Lehet, most ott tartunk, hogy lehet neves kulturális intézménynek az igazgatója, besugó múltú személy. Szép Gyuláról, a Kolozsvári Magyar Opera vezetőjéről beszélünk.
Igen. Itt rögtön megint jogi kategóriába is ütközünk egyszerre. Ugye a törvényalkotó elmondja, hogy mi a ilyenkor az eljárás. Erre létrehozott egy intézményt, a Csemiszázt. Ugyanakkor a Csemiszáz is egy szárnyaszegett madárként tevékenykedik már jó pár éve, hiszen a bíróságra testálta ezt a szerepet, a törvényalkotó, elvárva azt, hogy a bíróság mondja ki, hogy az illető ilyen vagy olyan minőségű együttműködő volt, vagy egyáltalán volt-e együttműködő. Most ugye látható, hogy itt, amikor jogilag próbálnak meg egy ilyen élethelyzetet vizsgálni, akkor belép a történész. És a történész meg tud fogalmazni, és itt hátralépve három lépést is hangsúlyozom, nem bírói, nem jogi megközelítésben fog megállapításokat tenni a történész, hanem le tudja írni magát a jelenséget, és rábízza a nagy közönségre, hogy ítélje meg a saját értéke vagy értékszemlélete szerint, hogy az minek minősül. Természetesen ez a leíró jellegű bemutatás, ami a nagy közönség asztalára kerül, ez azoknak a tudatába is, vagy szeme elé kerül, akik áldozatok voltak, és az áldozatokban a saját sorsuk nehézségét fokozza az, hogy nem látnak az állam részéről, vagy hatóságok részéről, és akkor eljutott egészen a közösségig, határozott fellépést azokkal szemben, akikről kiderül, hogy együttműködtek. Tehát ezt én aláírom, de a történésznek magának nem hiszem, hogy fel kellene vállalni egy ilyen államhatalmi szerepet, egy bírói szerepet, de azt meg nem kerülheti meg, és és itt van az erkölcsi kötelessége, tehát kötelessége feltárni és megmutatni úgy, ahogy az adott időpillanatban az esemény a rendelkezésre álló és elérhető források alapján bemutatható. És azt hangsúlyozom, hogy a rendelkezésre álló iratok alapján és az adott korban, vagy adott kornak, amikor az esemény magát végrehajtották, a benne szereplők, annak a teljességét próbálja meg megmutatni, hogy milyen szándékkal, milyen körülmények között mit tett, mit tehetett, hiszen itt szabad a mozgás a történésznek, hogy azt mondja, hogy tehette. Aztán majd eldönti az olvasó, hogy akkor az ténylegesen úgy történhetett-e, ahogy csak az adott források alapján összképként a történész megrajzolta. De a felelősség abban van, hogy megtettük, az utánunk következő generáció számon kérheti rajtunk, hogy megtettük, ott volt és évtizedeken keresztül a források rendelkezésre álltak, és nem tettük meg. Vagy esetleg abban a helyzetben jutunk, hogy, és mondok egy külföldi példát, németországi példát, hogy a Stasi levéltár önállóságát vesztve, de a német állami levéltár azba bekebelezve, vagy belehelyezve, súlyát csökkentve a Stasi és az együttműködők és az egyáltalán ennek a jelenségnek, süllyed el a történelem süllyesztőjébe. Tehát ugye ilyen szempontból is kötelessége egy történésznek feltárni ezeket a jelenségeket.
Hangsúlyozta ön itt az imént azt, hogy az adott korról beszélni, és az adott kor kontextusában vizsgálni az eseményeket. Mennyiben lehet általánosságokban leírni a rendszert? Cségi Messi Évának a már említett könyve a Szem a láncban, a Szekus dossziék hermeneutikája, ebben arról ír, hogy a rendszer az manipulált mindenkit, tehát egy eleve lebuktathatatlan valamiről kell beszélnünk.
Hát, hogyha ezt a nyelvészkedő, vagy nyelvész irodalmár megközelítést folytatnám, akkor valójában elveszíteném a sebészi képességemet. Hogyha most én orvos lennék, és orvosként hideg kézzel és hideg fejjel tárnám föl az esetet. Tehát én picit eltávolodnék a Cségi Messi féle, aki maga is ugye érintett azzal, hogy ő áldozata a rendszernek, de az, hogy ő önmagát hogyan értelmezi, hát természetesen csak áldozati helyzetben tudja értelmezni magát, és azért mondom, hogy én eltávolodom tőle, és azt mondom, sebészi hideg fejjel próbálok, tehát törekszem arra, nem biztos, hogy sikerül, de megpróbálom mindig hátralépve a vizsgálni, hogy mi minden volt még rajta kívül, mármint most itt az adott személyre koncentrálva, tehát az együttműködőre és az áldozatra egy időben koncentrálva vizsgálni, elemezni a korabeli helyzetet. Tehát rögtön tudni kell, hogy hogyan működik a Securitate, milyen típusú együttműködési formák voltak, hogyan kerülhettek ebbe a helyzetbe, körülbelül hány százaléka lehetett az együttműködőknek egy adott megyébe. Itt mondhatok egy példát, hogy mondjuk egy Hargita megyébe kb. 8000 együttműködőt tartottak nyilván 1989-ben, mondjuk egy Kovászna megyébe 2500-3000 fő körül lehet. Mi Kolozsváron, és akkor itt most mindenki megfogozkodhat abban, ami éppen közelében van, ugye 25 és 30 ezer fő közé tesszük az együttműködők számát, és akkor mindig ezen el lehet gondolkodni például, hogy míg Hargita megyének 200-300 ezer fő közé tehető a lakosságnak a száma, addig ugye Kolozs megyének ugye ilyen 5-600 ezer körül lehetett akkor a lakosainak számot, és akkor az arányszámokat lehet látni. Persze ezek torzítanak, ezért kell mélyebben és mélyebben belehatolni ebbe a témába, mert hogy, ugye, ahogy a kollégáknak szoktak mondani, Kolozsváron nagyon nehéz azt mondani, hogy igen, kérdésképpen egy nagyon fertőzött terület, bocsánat, ez szakkifejezés, tehát nagyon sűrűn vannak az ügynökök, na igen, és akkor ezen belül mennyi a magyar, rögtön kérdezik tőlem. Hát mondom, torzít a kép, mert hogy ugye egyetemi város, egyetemi központ, nagy szívó hatása van, sok magyar diák kerül a városba, tehát a helyi magyar közösség és az egyetemi közösséget különleges módon fűzte át, hálózta be a Securitate, hiszen érdeke volt, ha már ilyen szépen alakították akár a közigazgatási törvény, akár az állambiztonság módszerrel a magyarok felügyeletét. Bocsánat, most egy kicsit eltértem, de hogy lehet látni, hogy picit elindulunk a témába, akkor tehát nagyon sok mindent kell ahhoz tudni, és nagyon sok mindent körbe kell írni, hogy abba bele tudjak helyezni egy szem embert, annak az életútját, és ha már irodalmáról van szó, akkor ugye azt is meg kell néznem, hogy fiatal korában hol indul, esetleg a két világháború között indítja az életútját, akkor mennyiben volt hithű kommunista, vagy mennyiben nem az volt, hogyan változott az életútja, mi változtatta meg, ha megváltoztatta, ha meg olyan életstratégiát választott, hogy nem akart egy eminens vezető lenni, mit tudom én, Kurkogyárfás, vagy Balog Edgár, vagy azon kívül akar, tehát a különböző erőtereken kívül, de mégiscsak meg kellett élni, és esetleg tényleg már akarta tartani az irodalmi szerepét, akkor milyen lehetőségei voltak a megjelenésben, mennyit kellett dolgozni esetleg a fióknak, vagy milyen kompromisszumokat kellett, hogy kössenek ahhoz, hogy azok a művek megjelenjenek, mit kellett egy adott műnek, milyen szinten kellett csonkolni, vagy cenzúrázni, nyugodtan mondhatjuk, egy művet ahhoz, hogy az még esetleg megőrizze azt a szándékot, amit a szerző közölni szeretne, üzenetet átadni, vagy ezek torzak voltak, és az eredetiek azok. Ki tudja, hol vannak. Találtunk már ilyet, nem is egy esetben a kutatásaink során, ahol kötegelve ott voltak a verses kötetek, mondjuk így, tehát a füzetekbe beköve évekre lebontva, és olyan nagy kérdés, hogy akkor a szerző, aki ma már nem él, hogy annak azoknak a leszármazottai milyen jogokkal bírnak az adott alkotások visszaszerzésében, társuk közösséggel meg lehet ismerni. Tehát sok mindent tartalmaz, vagy sok mindent felhozhat egy ilyen kiterjedt kutatás.
Megtartva a hideg sebészi pontosságot, vagy ezt a magatartást, eldönthető a Mikó Imréről szóló 2015-ös dokumentumfilmben feltett kérdés, hogy túlélés vagy népszolgálat? Mi vezet a beszervezéshez? Vagy a beszervező kérdésére az igen válaszhoz?
Ugye itt azt fésztatjuk, mert hogy a nyitvahagyott kérdést veszük fel megint, hogy igennel vagy nemmel válaszolhatunk. És lehet, hogy így tisztán nem fogunk tudni válaszolni, és egy kicsit a filmes világból veszek egy példát, hogy a szürke 50 árnyalatával élek, és azt mondom, hogy még tovább szeleteljük azt a helyzetet, amit Stefano Bottoni elkezdett annak idején feszegetni. Megnézzük, hogy vannak-e újabb, közben újabb információk, és ez nem azt jelenti, hogy mondjuk a Mikó esetben egy teljesen új kötet jelenne meg, amit én nem nagyon hiszek, de azt igen tudom, hogy miután a mikrofilm alapú, mikrofish alapú, és még sorolhatom hány olyan, mondjuk így nem papír alapú anyaggal összevetve a Csernyuszensz állománya majdnem 40 kilométernyi irat, hogy abban még a végére nem jutottak. Tehát azt kijelenteni, hogy valami véglegesen ezen irat típusok alapján ilyen vagy olyan képet mutat egy adott szeméről, az felelőtlenségnek számít még most is. Tehát azt tudjuk hozzátenni, hogy újra megvizsgálnánk a Mikó ügyet, azzal, hogy, és itt van jelentősége annak, hogy az erdélyi írótársadalom, az erdélyi értelmiség egy kicsit mélyebben megfúrjuk, megvizsgáljuk, hogy esetleg mások, a kortársak által írt, vagy kortársakra készült jelentésekben, anyagokban, akár Mikóra is lehetnek újabb és újabb anyagok, olyan kis puzzle darabok, amik hangsúlyosabban vagy jobban árnyalják azt a képet, amit akkor 2015-ben egy bizonyos szintig eljutva meghúzták a vonalat, és valóban kérdéssel zártak le egy kutatást, meg rajzoltak meg egy személyiségnek az életútját.
Itt egy nagy képről beszélünk, amelyben ott vannak az apró vagy nagyobbacska puzzle darabok. Most a nagyobbak közé tartozik a felvezetőben említett méhes ügy, illetve a Mikó Imréről szóló rész. Van még olyan, amely ott van, tehát a történészek, a kutatók foglalkoznak vele, de úgy nem érte még el az erdélyi magyar társadalomnak az inger küszöbét?
Hát ha azt mondom, hogy mondjuk elindulnánk, ezt most a feltételesen mondom, elindulnánk a méhes esetből, és ahhoz, hogy a konkrét beszervezési iratokon túl azért, hogy pontosabban el tudjuk helyezni azt a környezetet, azt a történeti valóságot, amiben ő tevékenykedett és tevékenykedett, és hogyan tudott tevékenykedni, tehát mondjuk a hogyan a fontos most, akkor ahhoz meg kell nézni, hogy mondjuk a Mélius József, a Huszár Sándor, Bodor Pál, Szász Béla, Domokos Géza, Mikó, Balog, Lászlófi, itt Kányádi Sándor, és mondhatok sokat. Tehát, hogy mindazok, akik ugye körülötte vannak, mit mondtak, és ő mit mondott róluk. Tehát ez egy olyan, mint egy szövet. Nem tudom szétet, kihúzok egy szálat, akkor a szövetben, hogyha látnám a szövetet, de nem látjuk a szövetet. Hiszen akkor azt állítanánk, hogy minden egyes szálát a szövetnek ismerjük. Nem ismerjük. Most úgy nézünk ki, mint egy olyan pókháló, amiből néhány szálunk van. Mi próbáljuk ezt valahogy centrálisan összefűzni, hogy hát legyen mégiscsak egyfajta szimmetriája ennek, és legyen ebből egy történeti korszak ebben, csomópontokkal, és akkor ez így még felfogható. De gyakorlatilag nem az van. De ugyanakkor nekünk a nagy szerencsénk az, a tisztekkel szemben, akik akkor tevékenykedtek és beszerveztek, illetve mindenféle más technikákkal dolgoztak az emberekkel szemben, ez most kimondtam az egyes igazgatóság, vagy hogy magyar szakirodalmi fogalmat használják, a 3x3-as, tehát a saját népe ellen tevékenykedő állambiztonsági szervnek a tevékenységére utaljak, hogy ők, tisztek, egy adott körben mozogtak, bizonyos ügyeket hajtottak végre. Ha feljebb emelkedünk, akkor magasabb beosztásúak, akár minisztériai szinten nem tudták a területen zajló, adott megyében zajló személyes élményeket, részleteket, az nem tartozott rájuk, ők csak kivonatot láttak, egy összefoglalót láttak. Tehát nekünk történészeknek, vagy mindazoknak, akik magánszemélyként is elkezdenek ezzel a témával, vagy ezekkel az anyagokkal dolgozni, egy más, egy kiterjedtebb rálátással fog bírni, mint azok akkor, akik először is elkövettek valamit, vagy áldozatai voltak ennek a rendszernek, illetve azok a tisztek, akik maguk végrehajtották azokat a cselekményeket. Nem tudom, hogy ez segített. Na most ezzel a szemüveggel, vagy ezen a szemüvegen keresztül közelíti meg a kutatócsoport, akár a méhes, akár az erdélyi irodalom vizsgálatát.
Említette ön azt, hogy itt van egy szövet, amelynek csak bizonyos szálait látjuk. Az eddigi tudásunk szerint az együttműködésnek milyen formái vannak, voltak? Meddig beszélhetünk alkalmazkodásról, és mikortól beszélhetünk együttműködésről?
Hát ugye a magyar nyelvnek, a román nyelvnek is megvan az a rugalmassága, hogy könnyen rámondunk egy élethelyzetre valamit, aztán utána fáj a fejünk. Tehát ha azt mondom, hogy alkalmazkodik, hát senki abban az időben, aki ügynök volt, az nem mondhatná ma sem, ha megkérdezünk, hogy ő alkalmazkodott-e. Mihez alkalmazkodott? Hát azt is feltételezni, hogy az emberek bejártak, és önszántunkból jelentkeztek mondjuk együttműködésre, hát az egy kicsit furán hangzana. Illetve ha már valahogyan, ugye ez egy nagyon szabályozott módszertan szerint történt, hogy valakire rászálltak, és rábírták, ennek is van külön módszertan, hogy hogyan bírták rá az együttműködésre, lehetett nemet mondani, ezt azért hangsúlyozom, csak annak lehettek következményei, és hát ugye én most élő személy, könnyen mondhatom, hiszen én nem állok ilyen nyomás alatt, de ez felelőtlenség lenne, ha én úgy ítélném meg, hogy hát igen, hát könnyebb lesz, miért nem mondta azt, hogy miért nem tette azt, ha a történelemben mi kategóriája nem létezik, tehát azért nem tudom azt mondani, hogy jobb lett volna, vagy erkölcsösebb lett volna, tehát ezek a kategóriák nem léteznek, ezért azt mondom, hogy alkalmazkodni, mihez alkalmazkodni, tehát az, hogy az ügynöki állapothoz, vagy az együttműködéshez való alkalmazkodás, hát azt hiszem, hogy egy életstratégia volt, reménykedhetett abba, hogy hát ha véget ér, de olyat is láttam, gyakorlati példákat tudok sorolni, magyarországi eseteket is tudok mondani, ahol az illető pont használni akarta azt a helyzetet, hogy ő ügynök. De máshol meg elhitte és meggyőzte magát arról, hogy amit ő esetleg elmond, vagy leír, azt nem igazán tudják használni. És ezt ugye amikor megnyíltak a levéltárak, és ugye szembesültek, és illetve szembesítették azokat, akik ezeket a dolgokat megtették, tehát ezeket a cselekményeket megtették, akkor igen, jöttek a különböző válaszok, mondjuk így most már modellek, ami szerint válaszoltak arra, hogy miért tették, vagy miért nem tették, vagy miért úgy tették ezeket, vagy miért működtek együtt. Tehát meg kell magyarázni a saját magának, illetve a környezetének, hogy miért tette, vagy miért nem tette. Volt, aki nem válaszol semmit. Tehát akkor nem szeretett volna róla beszélni. Tehát ilyen is volt. De tehát az alkalmazkodás fogalma az egy kicsit, hogy mondjam, kicsit sántít, hiszen mihez kellett volna alkalmazkodni. Együttműködni, igen, de mondom, ez az állambiztonságtól is függött, illetve az adott személynek az életfeltételeitől, felfogását, az sok mindentől függött, hogy a személy és az állambiztonság hogyan működött együtt. Azt tudjuk, hogy kategóriákban voltak sorolva, ez is valamit jelent, tehát az, hogy az illetőnek a munkáját hogyan értékelték, mit tudom, informátori, hát kollaborátorra együttműködő, tehát ugye le tudjuk fordítani magyar nyelvre, rezidens, ez is egy műszó, amit az állambiztonság használ, ami gyakorlatilag azt is jelenti, hogy az illető egy annyira tapasztalt, annyira megbízható személyiség, és annyira bizonyított már az együttműködésben, hogy akár rá is bízhatnak más ügynöküket, kapcsolattartást természetesen. Ezt nagyon szerettek ilyet az iskolai környezetben a fiatal koroknál használni, de beszélni kell azokról is, akik mondjuk felajánlották, vagy úgy működtek együtt az állambiztonsággal, hogy a lakásaikat vagy a titkosszolgálati célra, tevékenységre biztosították az állambiztonságnak. Tehát, és akkor korszakolni is lehet, hogy mikor voltak többen, mikor kevesebben. Tudjuk, hogy a 60-as években picit csökken az együttműködők száma, aztán utána ugye megint egy totális elhárítás korszaka következik a 80-as években, de ez a rendszer paranoiájából, tehát a rendszert vezető, tehát Ceausescu házaspárnak a paranoiájából, és az őket közvetlenül kiszolgáló vezetői kör, vagy elit. Az elit az nem kimondottan kell, jó fogalom erre, maradjunk inkább a diktatúra vezetői körénél, akik ugye kiszolgálták a Ceausescu házaspárt, és akik ugye valamilyen módon elszakadtak a társadalmi valóságtól, de a gépezet még tehetetlenségén fogva tovább működött, és azt, hogy a hatékonyságát, ahogy ők gondolták ezt hatékonyságnak, a beszeretett személyek számának növelésével próbálták elérni.
Zárásként, Bandi úr, mit tanácsol, hogyan viszonyuljon az emlékezet azokhoz a köztiszteletben álló személyiségekhez, akikről kiderül, hogy együttműködtek a Securitatéval?
Hát ez egy fogas kérdés. Van két esetem, ami én is gondolkodom, hogy amikor olvasom, akkor az embert, magát ítélem meg, vagy a művét, vagy a hátrahagyott alkotásait. Ugye, nagy megdöbbenést keltett hát mondhatom így a világban, amikor kiderült, hogy Ernst Hemingway, ugye kiderült, hogy fizetett ügynök volt, tehát KGB-s, vagy hát akkor, bocsánat, pontosítok, NKVD-s együttműködő volt, tehát a szovjeteket kiszolgálta, és még nagyon fontos hozzátenni, hogy fizettek is, de a beszervezés motivuma ugye az ideológiai volt, tehát szentül meg volt győződve, hogy ő a nemzetközi proletariatizmust, vagy a nemzetközi kommunizmust segíti azzal, hogy nekik jelent. Azt is hozzá kell tenni, hogy természetesen másik irányba is, az amerikaiaknak is jelentett, tehát egy igazi ügynökkel állunk szemben. Ugyanakkor, amikor a novelláit olvassuk, vagy akár regényeit, akkor ezt az ember azért olvassa, mert azok a művek páratlanok. Vagy Günther Grass eset, aki most nem ügynök ide, mégiscsak egy bűnösnek mondták ki, bocsánat, és ugyanakkor hozzá kell tennünk, hogy irodalmi Nobel-díjas személyiségről van szó, tehát amikor kiderül, hogy ugye az SS-ben szolgált, akkor sokan összerándultak, és megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanakkor senki nem vagy senki nem zárkozik el attól, hogy a műveit olvassa. Tehát van a magyar, az erdélyi magyar irodalomnak is, meg művészeteknek is vannak olyan személyiségei, akik nagyot alkottak, ugyanakkor megtaláljuk az irataikat, együttműködésről szóló irataikat, és elgondolkodunk, hogy lehetett egyszerre ilyen kettős szerepben egy ilyen értékes művet, vagy műveket létrehozó személy, és ugyanakkor már az állambiztonsággal is együttműködő személy lenni. Hát, nehéz ezt erről úgy egy végső következtetést mondani. Minden egyes esetben külön, részletesen, alaposan vizsgálódni kell, és hát emberileg ugye mindig azt nézzük meg, mi kutatók, hogy mekkora kárt, vagy egyáltalán kárt okozott-e személyekre lebontva a környezetének, és hogyha igen, akkor az milyen kár, milyen következményei származtak. Tehát ennyit tudunk tenni, de ennél többet elvárni egy történésztől. Tehát hogy ahhoz meg külön azt hiszem etikusnak kellene lenni, vagy más társadalmi szerepbe kell lenni. Mint mondtam az interjú során, aztán már többször is, a felelősség szerintem az, hogy ha nem tárjuk fel, az rendkívül fontos, hogy ezt feltárjuk, megmutassuk, hogy léteznek ilyen személyek, ugyanakkor csak együtt, tehát az összes szereplő bemutatásával, hogy ki mit tett, ki volt áldozat és ki volt együttműködő, mert az összkép segít nekünk megérteni a korszakot és a jelenséget.
Legyen ez a zárszónk Bandi István, a Magyarországi Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának tudományos kutatója volt a mai napra kész vendége. Köszönöm a válaszait.
Én is köszönöm szépen, és minden jót.